Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Litkai Gergely humorista, Duma Színház produkciós igazgatója és alapítója a vendégem, és olyan sok ajtót nyitott ki az előző blokk végén, hogy muszáj itt még a kulisszák mögött, hát oda kérdezkedem és még egy pár dolgot kérdeznem. Biztos szoktatok ilyesmiről beszélni a kollégákkal. Másoknál is így működik szerinted, hogy nincsen teljesen végig megírva, és hagyja, hogy vigye a flow? Mert ez nekem egy félelmetes helyzet, én elég sokat adok elő színpadon, ez a majd valami eszembe jut, ettől én rettegnék?
Nem az a lényeg, hogy majd valami eszembe jut, mert pontosan tudom, hogy minek kell eszembe jutnia. Tehát ez a szerintem a trükk benne. De nagyon sokan megírják szóról szóra. Tehát,
ő meg attól rettek, hogy elfelejti.
Hát lehet, hogy attól rettek, hogy elfelejti. Ugyanakkor ez egy rendkívüli biztonságot is ad. Én meg azt szeretem, ha színpadon vagyok, hogy más sziklát mászik. Nekem meg ez az adrenalin, hogy akkor merre megyek, mit csinálok, és ettől lesz mindig jobb az anyag, és ettől lesz mindig izgalmasabb.
És azt is mondtad, hogy ugye blokkokat cserélgetsz, vagy van, hogy egy másikhoz nyúlsz hozzá. Az is ott helyben dől el? Megmondom, mire kérdezem. Azon szoktam gondolkozni, hogyha látok többször egy műsort, hogy na most ő ezt előre tudta, hogy mi kerül, nyilván előre tudta, hogy mi kerül be, de mi alapján dönti el, hogy ma azt elmondom, ma azt nem mondom el?
Vannak, amikor a blokkokat általában előre szoktam cserélgetni, és vannak olyanok, az a kedvenc, amit előre megírok, és amikor elő kéne adnom színpadon, már érzem, hogy ezt nem kellett volna megírnom. Tehát eltervezem, hogy elmondom, és amint fölmentem a színpadra, már tudom, hogy ezt én nem fogom elmondani. Ez van egy
kis... Kiszeretsz belőle
abban? Kiszeretek belőle abban a pillanatban, mert papíron minden jól néz ki. Tehát papíron betűk vannak betűk után. A Word még sose tiltakozott, maximum pirosan aláhúzza, hogyha rosszul írod le.
Vagy túl hosszú mondat.
De nincs ilyen mesterséges intelligencia Wordben, hogy ez egy rossz poén, és akkor ilyen hullámos kékkel aláhúzna például. És amikor az ember fölmegy, azért nem szeretne öngyilkosságot elkövetni, és amiben nem biztos, vagy úgy gondolja, hogy hát ez azért 20 vagy 30 év tapasztalatában már nem fog elmenni, akkor azokat inkább leveszi így a napirendről. És vannak olyanok, amik máshol merültek föl ötletek közben, vagy még valakivel beszélgettem, és annyira odaillik, hogy azokat van egy ilyen kis setlistem, és akkor azt mindig megírom előtt. Ezt nem használom a színpadon, de azzal, hogy leírom, azzal valamennyire rögzül is, hogy akkor mi után mi lenne, és utólag meg tudom akkor azon jelölgetni, hogy ez jó volt, nem volt jó.
Excellent van?
Nem, excellezni nem excellezek
el. Nincs. Az, hogy ki lesz a közönség, az nyilván számít, most ez alákérdés, tehát te is gondolom fellépsz ilyen vállalati, karácsonyi, nem tudom micsodán, tehát a korporét rendezvényen, ahol azért nyilván illik valamit ahhoz a piachoz, valamit vinni, valami viccet, gondolom, hogy másképp működik, tehát falunapra talán nem mész, de nem tudom, tehát hogy többféle, na mit akarok mondani, többféle közönség előtt kell leadni a műsort.
Igen, de ez várható. Tehát, hogy nincs egy általános közönség.
Nem úgy értem, hogy azt végig gondoltam, hogy kihez megy. Megnézed a naptárat, Exceled nincs, naptárad van, megnézed, hogy hova mész holnap, akkor azért végig gondolod, hogy na most...
Persze, mindig, és nagyon sokszor iparág specifikusan, vagy akár cég specifikusan is készülök, és ez mondjuk ez a napi stressz szintet jelentősen növeli, ugyanis egy csomó olyan új anyag keletkezik ebből, amit soha előtte nem próbáltam le, tehát, hogy minden ilyen előadás egy része olyan, mint a bemutató lenne, és azért frusztráló, mert elmondom valahogy, és már elmondtam, és nem működött úgy, ahogy szerettem mondani, de már soha többet nem lesz lehetőségem arra, mit tudom én, hogy az energiaszektorról beszéljek ilyen szereplőknek. Mondjuk azt pont csináltam villanyszámla elemzést, aki már kapott kereskedelmi villanyszámlát, ugye, aki nem egyetemes szolgáltatásban kapja, hát az annak azt az egy tanulságos olvasmány, és pont az energiakereskedőknek léptem föl, és ezt elemeztem, hogy mit jelentett, meg utána néztem.
De ez úgy van, mint étterem, vagy mondjuk van egy napi ajánlat, valami nagyon jól működik, bekerülhetne a à la carte étlapra, de soha a büdös életbe többet
nincs
mód.
Hát igen, mert ezt pont előtte egyszer ki tudtam próbálni egy ilyen HVG 360-as felvételen, de a közönség az teljes értetlenségben volt, tehát nem is értették, hogy nekem mi a probléma a villanyszámlával, mert ezt még soha az életben senki nem olvasta végig, és így meg... Nem tűnt számukra egy releváns problémának a hétköznapokban, míg ha egy olyan közegbe kerül, ahol minden nap ezzel kelnek, ezzel fekszenek, és ezeket a számokat nézik, és jön egyfajta ilyen laikus megközelítés, az viszont nagyon mókás tud lenni.
De hát nyilván nagyon hálás akkor minden közönség, hogyha olyan dolgot mondasz, vagy rájuk van szabva maga a csapás irányát, azt mindenki...
Igen, azt... és azt figyeltem meg, nem akarok itt a fenntartatóság irányába visszamenni megint, hogy vagy azért, mert sokan ilyen struc politikát folytatnak, vagy nem ezek a számok befolyásolják egy-egy iparág működését, hogy azért egy kicsit jobban utánolvasva, egy-két tanulmányt így megnézve, tehát nagyon ijesztő számokat lehet kapni majdnem minden iparágról, fenntarthatósági szempontokból.
De és ezt ki lehet karikírozni, arra mondod? Vagy
persze,
mire mondod?
Abszolút, abszolút, de hogy ez meg tök fontos, és itt a humor szerepéhez, hogy visszatérjünk, innen az alkotói folyamattól, ezért jöttünk, hogy azért is működik jól a humor, és ezt így humorosan el is mondjuk az előadásunkon, mert hogy aktiválja az úgynevezett nem komoly gondolkodást. Amikor az emberben úgy leengedi a felvonóhidat, és azon be tudnak jönni ezek a gondolatok. Mert nem úgy érzi, hogy ez egy személy elleni támadás, ugyanúgy, ahogy ilyen gondolatokat, amik erősen megkérdőjeleznek mindent, ahogy eddig viselkedtünk, ahogy csináltunk. Ilyenekkel szembesíteni az ember, tényleg olyan, mint a politikai meggyőződését kérdőjelezzék meg, ugye ez a kettő az, amit nagyon-nagyon nehéz eltántorítani bárkit, és minél inkább próbálkozik valaki, annál inkább begubózik, annál nehezebb átjutni ezen a védőpajzson, de a humor és a szociodráma, vagy bármilyen módszerek, ezek máshova helyeznek minket, más pszichológiai okokból. A humor azért, mert én ezen nevetek. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy biztonságos tér, ahol a saját gyengeségeinkről, tévhiteinkről úgy beszélhetünk, hogy ez csak fikció, ez mással történik, a humorista úrral történik.
10 év múlva minnyáján meghalunk, de kit
igen,
érdekel.
De ugyanakkor nagyon is internalizálódik, tehát, hogy ez átjut ezen a gát, és az emberek elkezdenek gondolkodni ezen, hogy hát ez azért ebben mégis lehet valami.
De feltételezem, amiket most mondtál, az abból az alaphelyzetből indul ki, hogy van egy humorista, aki előad közönségnek. Amikor a humor szerepéről kezdtünk el beszélgetni, akkor ugye nem csak ez a klasszikus alaphelyzet van, az én közlök és sokan ülnek, hanem beszélünk akár egy tárgyalási helyzetről, üzleti tárgyalási helyzetről, baráti társaságról, tehát ez a fajta, olyan jól fogalmaztad, mi ez a felvonóhíd, vagy a negatív gondolatok.
Hát igen, na. Ezeknek a trójai falovaknak, ezt mondtam, de...
Hát mondtad, hogy nyitva hagyod.
Igen.
Hagytad. A trójai falovaknak a beengedés, ez más helyzetekben is kell, hogy működjön.
Igen, és szerintem egy tárgyaláson én azt látom nagyon rossznak mostanában, tök mindegy, hogy miről van szó, hogy minden ilyen helyzet, tehát azt határoz meg, ez az ego nagyon sokszor, tehát hogy ez nem egy személyes kérdés, ez egy ügy, amit közösen meg kell oldanunk. Tehát ez egy nagyon nagy probléma már, hogy a tárgyalások nagy része, tehát ez nem
győzni
egy...
kell.
Győzni kell, tehát nem egy büntető tárgyalás, ahol tényleg az dől el, hogy az ebben 10 évet kap, vagy felmentik, hanem ez egy olyan kooperációnak az első alkalma, ami sokszor még évekig fog tartani. És az érdekeink azok nagyon sokszor közösek, csak most éppen valaki egy ilyen érdekhordozó, valaki egy olyan érdekhordozó. És hogyha a humorral ezt valahogy meg tudjuk teremteni, ezt a kicsit lazább, kicsit bizalmibb, kicsit emberibb közeget, az a sokkal inkább a normális emberi együttműködésnek a szabályait fogjuk látni, mert és ez matematikailag is igaz.
Na, tehát, vezessük le.
Tehát a játékelmélet, hogyha megnézzük, tehát hogy a játékelmélet hosszú távon nem kedvez a győzteseknek, hogy valaki mindig csak győzni akar, mert úgy egy nagyobb rendszer az biztos, hogy meg fogja sínyleni ezt. És én szerintem, én ezért is gondolkodom úgy egy kicsit, és ezt próbálom mindenkivel elhitetni, bár néha nekem is vannak ilyen nünükeim, amikre nem mondok le könnyen, hogy nagyon kevés lényeges dolog van az életben. Tehát nagyon sok van, viszont amire azt gondoljuk, hogy élet-halál kérdése, teljesen fölöslegesen. És hogyha ezeket a kérdéseket is egy kicsit viccesen, tálaljuk már magunk is, azért meg tudjuk világítani egy más szemszögből, de ez nem annyira fontos. Tehát, hogy ez egy felfújt dolog, amivel tönkretesszük magunkat, tönkretesszük az együttműködésünket, valamiféle téves fontosságtudattól vezérel.
Na de most erre sasként lecsapok, erre a gondolatmenetre, hiszen ugye az van, hogy mindenkinek más, hol van az érzékenysége, máshol vannak azok a határok, amit esetleg fontosnak érez, és valóban ez egy visszatérő elem, hogy ugye mivel lehet viccelni, mivel nem, most ebben nem mennék bele, mert az egy liberális felfogás, amit mindenki, hogy mindennel lehet viccelni, csak be kell tartani bizonyos érzékenységeket. Most ezt a szádba adtam, majd mondd, hogy te nem így gondolod, de hogy azért tényleg van olyan, hogy azt mondod, hogy igen, minden, vagy nagyon kevés fontos dolog van az életben, ilyen nagyon-nagyon fontos, hát összes többiben meg lehet ilyen make it light, tehát lehet könnyedebb módon beszélni, és akkor nem veszik olyan halálosan komolyan. Jól fordítom.
Több helyzet van azért, tehát hogy két magyar beszél hasonló szocializációval, akkor azért sejtjük, hogy mivel lehet viccelni, mivel nem.
Na erre gondolok.
Tehát, hogy ez szerintem mindenki tudja, hogy általában mik a határok ebben. Nyilván, hogy amikor valaki ugrik egy társadalmi réteget, és Magyarországon azt tudjuk, hogy a társadalmi mobilitás az nem csak úgy kicsi, hogy születsz valahova és eljuss valahova, hanem az egyes rétegek közötti átjárás
hát
is
nincs.
Nagyon limitált. Tehát amikor te péniszes vicceket mesélsz egy üzleti tárgyaláson, akkor azért érzed, hogy nagyon könnyen meg tud fagyni a levegő. Ugyanakkor, meg ha magávonak az üzletnek a tárgyával tudod megvilágítani, hogy ez hülyeség, vagy ez nem olyan lényeges, vagy valamit kifordítod, abszurd irányból közelíteni meg, az meg sokszor enyhíteni tudja ezt angolat. Nyilván, ha valakinek nincs humorérzéke, az nagyon rosszul veszi ezeket a dolgokat, de akkor meg tovább megyünk, hogy akkor bocsánat, nem értette, ennyi van. Utána szerintem nem érdemes próbálkozni.
Elmagyarázni, hogy miért volt,
igen,
ez miért
meg,
volt vicces.
Meg, hogy utána még tovább erőltetni a dolgot, mert csak további kínos perceket szerezhetünk.
De hát ugyanakkor, itt a kulturális különbségek
igen,
is.
Igen, de ha kulturális különbségek, mondjuk két, egy magyar és egy külföldi, vagy két különböző nációból származó között, tehát a humor azért nagyon széles spektrumon mozog, nagyon a referencia készlete teljesen más, ahogy mivel lehet viccelni, ugye tényleg így általában mondhatjuk, hogy mindennel lehet viccelni, az ember a Netflixen stand-upos, és maximum elkapcsolják, vagy felháborodott leveleket írnak, de életben azért ez más, tehát nem javaslom egy egészségügyi tárgyaláson, vagy egy gyógyszercég tárgyaláson nagyon nagy rákos vicceket elsütni. Úgy lehet, hogy máskor így az ember érzi, hogy hát ez értem én, de nagyon fura ez a srác.
Nem ide illet,
de hogy ez például nem ide, vagy az irónia, meg a szarkazmus, tehát ezek olyanok, amik Magyarországon kívül nagyon kevés országban értik. Tehát ez a egyenes humort értik, hogy én ezt gondoltam, az a vicc. Eddig
itt a vége. Itt a punchline, és most beszélünk.
De az iróniát, vagy a szarkazmust, még az amerikaiak is nagyon nehezen
dekódolja. Hát az kelet-európai dolog.
Vagy hát németeknél, a nyugat-németek, ugye a régebbi nyugat-németek, azok végképp ilyen furcsán viszonyulnak ezekhez a felvetésekhez.
Hát ők megtanulják, hogy mikor kell nevetni, és ebben nagyon udvariasak egyébként. De hogy nem a humorral híresek. Viszont most ezt a tárgyalási helyzetet még egyszer visszahozom. Tehát az, hogy én ebben az adott ügyben könnyed leszek, most nem a péniszes viccekre gondolok, hanem hogy a tárgyalás témájáról könnyeden fogok beszélni, az mégiscsak lehet egy stratégiai döntés, amit nem ott helyben hozok meg, hanem azt gondolom, ha jól felkészülök egy tárgyalásra, hogy ezt úgy fogjuk megközelíteni, hogy, vagy egy olyan hangulatot teremtünk köré, hogy, miért kérdezem ezt? Nyilván azért, hogy mennyire lehet tudatosan befolyásolásra használni azt, hogy most ez könnyed lesz, ez meg, ebben meg nem viccelünk.
Én szerintem egyébként, mint a Shakespeare drámákban, a kettő, ez a józsarú-rozsarú taktika szerintem abszolút működőképes lehet. Tehát, hogy az ember egy könnyed hangulatot teremt, hogyha valaki a játszmázásba akar belemenni tárgyalásokon, és akkor utána hirtelen megváltoztatja a hangnemét. Bizony. Az egésznek. Vagy nagyon sok olyan embert is, aki nagyon keményen kezd, ugye, így leüti az alaphangot a zongorán, hogy innentől G-moll lesz, és utána átmegy egy C-durba. Utána pedig pedig abszolút kedélyes lesz, és úgy érzik, hogy ez egy ajándék a részéről, hogy ő most innentől egy ilyen nagyon jó fej lett, holott, mint Sztálin elvtárs, ugye, aki közébük is lövethetett volna, de valójában visszaadta a labdát a játszó gyerekeknek. Tehát, hogy ez is egy jó stratégia lehet. Én személy szerint teljesen máshonnan indulok, és nem szeretnék ilyen tanácsokat adni senkinek. Szerintem a játszmázás igazándiból tönkreteszi az életünket. Tehát ez a nagyon jó könyvek születtek már erről, hogy igazán lelki roncsokat termel maga körül, és lehet, hogy sikeresek leszünk egy deal lezárásában, de hosszú távon vagy a partnerünk, vagy mi rosszul fogunk ebből lelkileg kijönni.
Lehet, hogy egy podcast is ássa a gödröt ennek a manipulációs törekvések.
Hát lehet, lehet. De a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy és ezért a fenntarthatóságot megint idehozom, hogy mi ennek az egésznek a célja, amit itt csinálunk a Földön, hogy valamennyire az emberi jólétnek a megteremtése. És az emberi jólétbe én abszolút a szolidaritás alapján állok, tehát, hogy a tárgyaló partneremnek is ugyanolyan fontos a jólléte, mint az enyém. Mert valahol ennek az összege akkor lesz pozitív, és akkor érezzük majd jól, vagy kellemesen magunkat ezen a bolygón, hogyha mindenki jól tudja érezni magát. És szerintem az üzleti kapcsolatokban is az működik jól, hogyha mindenki valamennyire elégedett azzal, sőt, inkább elégedett azzal, hogy egy ilyen értékelést nézünk, amit közösen létrehoztak, vagy amiben közösen megállapodtak. És ezért, hogy a humort ilyenre használjuk, hogy a másikat manipuláljuk, a valamiféle nyertes helyzetbe kerüljünk, szerep felfogásból mást csináljunk, mint amit őszintén emberként csinálnánk, ezt nem támogatom. Nagyon jó módszerek léteznek, de szerintem egy nem olyan lényeges dologhoz ez túl nagy ár.
Mondjuk az amerikai tárgyalási módszertan, amit azért most egyre többen átvesznek itt Nyugat-Európában is, hogy ez a 5 perc csicset, vagy 10 maximum, 5 csicset, vagy 10, és utána térjünk rá a tárgyalásra, azért pontosan ezt a fajta hangulat megteremtést követeli meg, vagy ezt a hangulat megteremtést célozza, és hogyha ez nincs, akkor az önmagában már egy ilyen sértés és egy rossz
hangulat. Udvariatlanság, igen.
Tehát ebben részt kell tudni venni, hogy akkor igen, milyen idő van, nem érdekel, mert hol a pénz.
És az a legviccesebb ebben, ugye én azért elég sokat dolgoztam multicégnél is, hogy ezt sokaknak tanítják, akiknek nem feltétlenül ez az üzletik vagy kommunikációs kultúrájuk, és így még sértőbbnek tűnik, hiszen én direkt megtanultam ezt, hogy itt kell csicsetelni, itt vért izzadok, nem tudom én, dél-koreaiként, hogy milyen csicset témákat, már kis posztitekre írtam föl, hogy az időjárás, futball, öltözködési szokások, taxi, és ott szenvedek 10 percig, és a másik meg már nyomná nekem az Excel-t, és hogy mekkora paraszt ez a másik, hogy még ezt se hallgatta meg tőlem.
Hát nagyon nehéz kilábalni ezekből a helyzetekből. Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádiókafés változata. Nagyon köszönöm Litkai Gergely humoristának, a Dumaszihász produkciós igazgatójának és alapítójának, hogy itt volt és elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm, mindenki legyen inkább rendes.
És még inkább rendesek lehetnek a hallgatók, hogyha most átjönnek velünk a online podcast felületre, hiszen folytatjuk a beszélgetést Litkai Gergellyel, de itt és most ez volt a Krízisek és pofonok. Búcsúzik Böhm Kornél.